más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok, akik ma reggel, csütörtökön, augusztus 14-én hallgatták a reggeli gyors című műsort, annak pendége a reggeli személy, a Klubrádió brüsszeli tudósítója, Arató László volt. Teljesen véletlenül jött össze, hogy most este, hát akik az ismétlést hallják, azok kedvéért mondom, hogy ez augusztus 14-i műsor. Most este az Európai Unióról tudunk beszélni. Nagyon röviden összefoglalva, milyen kép alakult ki a magyarokban arról, hogy most már 20-21 éve az Európai Unió szövetség tagjai vagyunk, és látjuk azt, hogy ez a kormány az elmúlt, hát legalábbis 10 évben nagyon határozottan, mint a kifelé tolná Magyarország szekerét ebből a közösségből. Aztán hol visszatolja, hol megint egy olyan lépéssorozat következik, azon túl, hogy folyamatosan brüsszelezik, az Orbán kormány támadja a szövetségeseit, megvétozza számos-számos döntését, de aztán a végén mindig valahol ott kullog, és most már ez a kullog, ez annyira igaz, hogy különböző gazdasági és egyéb adatokat megnézünk az Európai Unión belül, Magyarország most ott kullog a sorok végén. És nagyon nehéz ezt megértetni sok emberrel, hogy egy ilyen szövetségi rendszerben milyen finomságok vannak, amellyel élni lehet, meg visszaélni. A visszaélést azt látjuk ma, tehát erről fogunk beszélgetni.
Más részről. Az első vendég.
Bíró Nagy András, a ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont főmunkatársa, egyik szerzője annak a könyvnek, aminek az a cím, hogy 20 év az Európai Unióban, ebből ki lehet találni, hogy ez egy tavaly megjelent tanulmány, egy nagyon nagy kötet, kollégákkal együtt írta, és hogyha kapcsolódni szeretnék ahhoz, ami ma reggel elhangzott az Európai Unióval és Magyarország helyzetével kapcsolatban, akkor ha megvonjuk a mérleget, és önök megvonták tavaly, de hát most készülnek az angol nyelvű kiadásra, úgyhogy frissítették is. Rosszabb a helyzet, mint egy éve, vagy ugyanott tartunk?
Hát azt gondolom, hogy egy folyamatos erózió látszik a tekintetben is, hogy a magyarok hogyan látják ezt a 20 évet, és folyamatos erózió van a kapcsolatokban, a politikai kapcsolatokban, az európai intézmények és a magyar kormány viszonylatában is, és az elmúlt egy évben egészen bizonyosan nem javult ez a helyzet, sőt, inkább szerintem nyugodtan kijelenthetjük, hogy az eszkaláció irányába lehet értékelni azt, amit az elmúlt egy évben láttunk.
Az egy fordulópont volt. Sokan azt mondják, hogy amikor az Orbán csapat kitáncolt a néppártból, mert már ott a határán voltak, hogy kiszárják. Az volt az a fordulópont, ahol eldőlt, hogy ez az ország ebben a kormánnyal legalábbis ki akar mászni ebből a szövetségi rendszerből, de ez lehet, hogy túl durva.
Talán túl durva, mert azt gondolom, hogy nem akar kimászni a szövetségi rendszerből.
Húzogatja az oroszlán bajszát mindig.
Bot a küllők között, egy rendszeren belül. Tehát én azt hiszem, hogy a helyes értelmezés mind mai, a mai napig az, hogy az Orbán kormány a sokszor emlegetett keleti szövetségeseknek, akár Kínáról beszélünk, akár Oroszországról, akár mindenféle isztánokról vagy arab országokról, addig igazán értékes, amíg Magyarország az Európai Unió tagja. Tehát ez akár gazdasági, akár kereskedelmi, akár milyen más szempontból is, ha nézzük, akkor az uniós tagságnak nem csak azok az előnyei vannak, hogy az uniós pénzek mondjuk érkeznek Magyarországra, hol jobban, hol kevésbé, hanem emellett még számos olyan előnye van, ami azt gondolom, hogyha hiányozna, akkor az egyébként láthatóan preferencia szinten kezelt keleti szövetségesek számára is sokkal kevésbé tenné értékessé Magyarországot. Tehát a mi pozíciónk és az Orbán kormány stratégia szempontjából is alig, hanem kulcsfontosságú, hogy ugyan minden arról szól, hogy hogyan tudja az Orbán kormány a saját politikai és gazdasági mozgásterét növelni, azonban ez az uniós kereteken belül zajlik. Hogyha Orbán Viktort meghallgatta az elmúlt 15 évben bármikor, akkor ő nyíltan arról, hogy Magyarországnak ki kéne lépnie az Európai Unióból, vagy azért né meg Magyarországnak, hogy lépjen ki az Európai Unióból, ilyet tőle nem lehetett hallani. Tehát ő pontosan azon a vékony mezsgyén egyensúlyozik, ami arról szól, hogy kritizáljuk, folyamatosan bíráljuk azt a szövetségi rendszert, amiben benne vagyunk. A kormány nem ért egyet ezzel az irányjal egyáltalán, amilyenek a politikai és gazdasági folyamatok az európai integráción belül, de ezeket a kritikákat úgy fogalmazza meg, hogy el kell foglalni Brüsszelt, meg kell változtatni Brüsszelt, meg kell változtatni azt az irányt, amit ők az Európai Uniós politikában látnak. Tehát ebben azt gondolom, hogy egy kicsit talán túlzás arról beszélni, hogy kifejezetten kifelé tekinget, vagy hogy ki akarnak lépni az Európai Unióból, de az biztos, hogyha ennek a 15 évnek az irányát le kellene írni, akkor az egyértelműen a kapcsolatok romlása, Magyarországnak a perifériára szorulása, valahol nem csak bot a küllők között vagyunk, hanem megragadt a magyar gazdaság is, és a magyar politika is valahol az Európai Unió perifériája.
Ezt akartam mondani, hogy csupa negatív eredménnyel járt ez a mozgástérnövelés, és az ellenállása az Orbán kormánynak és a szembeszegülése az unióval és intézményrendszerével nekem újba tűnik, hogy kevésbé tartalmi, mindig ez egy ilyen fenegyerekeskedés, de tartalmát tekintve eléggé értelmetlen, hát is az eredményt látjuk, hogy tényleg így van.
Hát főleg, hogyha oda vezet, hogy aztán 10 év kemény munkájával oda jutott az Orbán kormány 2020 környékére, hogy az Európai Unió kifejezetten részben a lengyel, de inkább a magyar példa által inspirálva kifejlesztette azt a jogállamisági mechanizmust, amely aztán az uniós pénzek egy jelentős részének a felfüggesztéséhez vezetett. És így eljutottunk oda 2020-as évekre, hogy pont azok az előnyök, amelyeket a magyar lakosság egyébként a legnagyobb előnyöknek tart az uniós tagságból, ezek főleg a uniós pénzekhez kötődnek, a gazdasági fejlődés lehetőségéhez kötődnek, vagy a szabad mozgáshoz kötődnek az Európai Unión belül. Ezek részben fel vannak függesztve, vagy nem tud a magyar lakosság úgy élni vele, ahogy a korábbi, azt megelőző 15 évben. És erre, hogy az uniós pénzek felfüggesztése mellett egy másik példát is mondjak, az Erasmus. Tehát, hogy szintén, amikor arra tettünk föl kérdéseket a magyar társadalomnak, magyar közvéleménynek, hogy mit tartanak a legnagyobb előnyöknek, akkor a szabad tanulás és munkavégzés lehetőség az Európai Unió más tagállamaiban, az bizony dobogós helyen végzett az előnyök listáján. Persze mindig az uniós pénzek vannak az első helyen, ez stabilan 20 év alatt végig így volt, tehát mi leginkább az anyagi, materiális előnyeit értékeljük ennek az uniós tagságnak, de azért a szabad mozgásból fakadók is fontosak, és ezért tartom azt nagyon fontosnak, hogy most egy olyan korszakban vagyunk az uniós pénzek felfüggesztésével, az Erasmusból való kizárással, hogy a nagyon nagy kérdés az, hogy a magyar társadalom kit fog hibásnak, bűnösnek tekinteni hosszú távon azért, hogyha ez a dolog nem változik. Hiszen pont az uniós tagság legnagyobb előnyei most kevéssé tudnak érvényesülni.
Igen, akkor ebből mi lesz, és akkor szálazzuk is szét következő vendégünk bekapcsolódásával, hogy mely területeken mit ért el, és mit nem ért el a magyar kormány, és ma mit jelent számunkra az Európai Uniós tagság.
Más részről. A második vendég.
Medve Bálint Gergő, főmunkatárs, szerzőtárs, és ugye egy intézetben dolgoznak, és különböző fejezeteket dolgoznak. Ide több szerző is van a könyvben, ugye? Számos szakértők kértek fel. Én arra lennék kíváncsi a folytatásként akkor, amit elkezdtünk Andrással, hogy Magyarország a unió által felkínált gazdasági modell, vagy modellek, működési lehető szabad piac, stb. De ezen belül kihasznált-e valamit, vagy pedig itt is a Orbáni mozgástér növelése címén valami egészen extra gazdasági fejlődés valósul meg?
Én azzal indítanám a dolgot, hogy az Európai Unióban nagyon sokféle gazdasági modell van, tehát nem egyfajta, amit kínál. A lehetőségek és bizonyos megszorítások, költségeknek a tárházát nyújtja az Unió. Azzal indítanám, hogy a magyar gazdasági modell az igazából már az Unió csatlakozás előtt többnyire kialakult. Mégpedig egy olyan modellről beszélünk, amit a szakirodalom függő piacgazdaságnak szokott leírni. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági teljesítmény, és elsősorban a gazdasági növekedésnek az egyik legfontosabb letéteményese a külföldi tulajdonú, elsősorban feldolgozóipari, elsősorban autóipari és a hozzátartozó iparágaknak a cégei.
Ezek az alapjai azért meg lettek teremtve.
Ezek az alapok már a 90-es években kialakultak, igen. És különösen az uniós csatlakozás után futott fel a nagy gazdasági és pénzügyi válságig a külföldi működő tőkeberuházások, különösen ebbe a szektorba. Tehát azt lehet mondani, hogy van egy nagyon jelentős külföldi jelenlét a feldolgozóiparban, és ennek a külföldi jelenlétnek az export versenyképessége adja a magyar gazdasági növekedésnek egy jelentős szeletét. A másik része nyilván a belső fogyasztás, kormányzati kiadások és a többi. Na most a függő piacgazdaságnak a modellje az sokféle korlátot is jelent a gazdaságpolitika számára, vagy a gazdasági mozgástér számára. Ugye egyrészt a függőség és a külföldi tőkének a jelenléte az különösen az olcsó képzett, szakképzett munkaerőre alapult. Ugye ez a legnagyobb versenyelőnye, vagy ez volt a legnagyobb versenyelőnye az országnak. Ugye ez már nem feltétlenül igaz. Olcsónak olcsó, csak már munkaerőhiány van.
Igen, ez nem jött be.
Igen, a másik az olcsó energia, ugye az orosz-ukrán háború óta már ez is a múlté. Tehát ez a két versenyképességi tényező, amire ez a modell alapult, ez már nagyjából a múltnak tekinthető.
De mi arra és, szám, igen.
És csak hogy a gondolatmenetet folytassam, ugye 2010 után nem történt teljes váltás abban az értelemben, hogy az Orbán kormányok nem szakítottak ezzel a függő piacgazdasági modellel. Ők továbbra is nagy szeretettel várják, illetve várták a feldolgozóipari beruházásokat. Uh-huh. Tehát autóiparban, ugye legújabban az akkumulátorgyártásban, és például már nem is elsősorban nyugat, hanem ázsiai, kínai cégeket. Ami a váltás volt, az, hogy a kormány igyekezett egy olyan nemzeti, mondjuk így tőkés osztályt felépíteni, ami lojális a mindenkori kormányhoz, gazdasági támaszát adja, és egyébként tőle függ.
Hát ez sikerült.
Ez sikerült. Ez
olyan tökéletesen sikerült, hogy az az oligarcha rendszer, amelyik működik, azt tartja el a kormány, az tartja el ezt a felső, nem tudom, hány ezeret mondhatok, a luxus körülmények között élő emberek, aki igaz lehet-e, és akkor bocsánat, hogy ezt a kanyart most megteszem, hogy az ilyen módon kihelyezett pénz, a túlárazott közbeszerzésekkel, ezek a milliárdossá vált emberek tőkéi, ráadásul ilyen magántőke alapokban rejtve, és a többi. Ezek tulajdonképpen a kormány kihelyezett pénzei, hogyha szükség lesz rá, ezeket visszaveszi. Mert erre már láttunk példát.
Ebbe azért nehéz belelátni, nagyon kuszák ezek a viszonyok. De az fontos elmondani, hogy azzal, hogy az Orbán kormány úgymond a hazai tőkés osztályt igyekezett beemelni ebbe a rendszerbe, amiben korábban a hatalmi elit és a külföldi működő tőke, vagy a külföldi beruházók voltak, ezzel szélesítette azt a bázist, ami elvileg a rendszernek a gazdasági alapját jelenti. A nagy probléma ott van, hogy ez a mondjuk a nemzeti oligarcha réteg jelentős része olyan gazdasági ágazatokban érdekelt, ami csak a belső hazai piacra szolgáltat.
Nemzeti piacon nem versenyképesek. Nem,
ez a fő igen, probléma.
Mi meg azt vártuk, és ezt akartam mondani, hogy megvoltak a gazdasági alapok, amiből lehetett indulni 2010-ben. Szakértők nem egyszer mondták már, hogy soha annyi pénz ebbe az országban nem érkezett, mint ebben a 2012-22-es időszakban, és mi azt gondoltuk, hogy ebből egy új gazdasági modell, ebben magasan képzett munkaerő lesz, tehát az oktatás, iparfejlesztés, szolgáltatásfejlesztés történik, és ez nem történt meg.
És ehhez érdemes azt hozzátenni, hogy nem csak rengeteg pénz érkezett, hanem érdemes azt is megnézni, hogy ezek hogyan hasznosultak abból a szempontból, hogy azok a vállalatok, amelyek ezeket megkapták, azok hogyan teljesítettek a későbbiekben. És a kötetünkben, ahogy ön is említette, egy tucatnyi kiváló szakértő járult hozzá tanulmányaival, hogy összeálljon ez a kötet. Az egyik tanulmány, amelyet Bucski Péter gazdasági újságíró írt, aki az uniós pénzek felhasználásával foglalkozik kiemelten, és azért minőségi újságírásért díjat is kapott korábban. Ő azt mutatta ki az elemzések alapján, hogy azok a cégek, amelyek nem kaptak uniós pénzt, azok jobban növekedtek, mint amelyek kaptak. Ez alatt tehát 20 év alatt szisztematikusan nézte meg, nem egy-két céget nézett meg, hanem sok ezer milliárd forint elköltése alapján tudta levonni azt a következtetést, hogy akik uniós pénzt kaptak, vállalkozások, azok egyébként nem nőttek olyan mértékben, mint amennyire azok nőttek, akik nem kaptak. Ami fölvet ugye több kérdést. Az egyik lehetséges válasz az, hogy mondjuk nem biztos, hogy azok a cégek kapták feltétlenül Magyarországon az uniós pénzeknek a javát, akikben mondjuk a legtöbb potenciál volt. Nem lehet, hogy más szempontok játszottak ugye szerepet abban, hogy valaki uniós pénzt kapott. A másik, ami sokszor felszokott merülni a szakirodalomban, az az esetleges elkényelmesedése azoknak, akik elkezdenek az uniós pénzekre úgy tekinteni, hogy az nekik jár, az majd úgy is jönni fog, és lehet, hogy akkor viszont nem törik magukat annyira össze pont arra, hogy piacképes vagy versenyképes termékeket vagy szolgáltatásokat nyújtsanak, hanem úgy gondolják, hogy az uniós pénzekre való számítás, pályázás az bizony nekik egy könnyű jövedelemforrást tud jelenteni. Tehát sok dimenziója van ennek a történetnek, de az biztos, hogy amikor nézzük azt, hogy hogyan éltünk a lehetőségekkel ebben a 20 évben, akkor nem csak arra érdemes nézni, hogy makroszinten az ország, nem tudom én, GDP arányosan hogyan zárkozott föl. Erről is vannak ugye nagyon fontos adatok, amelyek jól megmutatják, hogy a régióbeli versenytársainkhoz képest kevésbé tudtunk élni makroszinten ezzel a lehetőséggel, de hogyha lejjebb megyünk egyes vállalkozások, cégek vagy cégtípusok szintjére, akkor jól látszik a különbség, és azt hiszem, hogy ez egy igazi újdonsága volt ennek a kötetnek.
Igen.
Ha szabad még egy kiegészítést ehhez tenni, van még egy harmadik magyarázat is, ami egy friss vállalati kérdőív alapján merül föl, mégpedig az, hogy nagyon sok esetben azok a vállalatok, amelyek egyébként sikeresen pályáznak uniós pénzekre, a pályázatok kiírásához igazítják a saját üzleti tevékenységüket. Tehát nem olyasmire pályáznak, ami egyébként az ő üzleti tevékenységükből természetes módon adódna, hanem
Lehet szerezni a pénzt, akkor ahhoz igazítom a tevékenységet.
És ez a tipikus példája annak, hogy nem hatékony a pénzfelhasználás, mert esetleg egy gyártósort fejleszt, de arra a gyártósorra lehet, hogy nem lesz szükség, mert hogy igazából nincs is megfelelően szakképzett munkaerő, aki azt kezelje, vagy nem kapnak olyan megrendeléseket, amelyhez szükség van egy fejlesztett gyártósorra, és ez csak egy nagyon egyszerű példa. A másik, ami szintén ebből a vállalati kérdőívből derült ki, az, hogy a nyertes pályázóknak is egy jelentős része, vagy nem a fele, azt úgy gondolja, hogy nem csupán az üzleti teljesítmény, hanem egyéb kapcsolatok is szükségesek a források elnyeréséhez. És ezzel ugye visszautalok arra, amit András mondott az előbb, hogy nem biztos, hogy azok nyernek, vagy azokhoz jutott az összes forrás, akik a leginkább rátermettek.
Mi civil emberek ezt úgy fordítjuk le, hogy az az ország, ahol a 20 cm magas kilátót meg lehetett építeni, meg a fák nélküli fakoronla sétányt, meg lehetett csinálni a közvilágítási programot úgy, hogy nem értenek hozzá, és olyan mértékben túlárazva, és nyúlták le a pénzeket, hogy maga az Olaf volt az, amelyik ugye, és most itt a Tiborcféle akcióról beszélek, több milliárd forint eurót buktunk, mert az Olaf, ez ugye az Európai Unió ellenőrző szervezete, észlelvén a korrupciót, ezt a pénzt nem volt hajlandó kifizetni.
Sőt, itt az történt ebben a konkrét esetben,
ez hogy,
végül a magyar költségvetés fizette ki ezeket az összegeket, mert az Európai Unióhoz végül be se nyújtották a számlákat, mert tudták, hogy nem fizetnék ki. Tehát végső soron nem az uniós költségvetés sérült azzal a sztorival, hanem a magyar,
saját.
Mert végül az Orbán kormány a Tiborc első Elioszos milliárdjait azt a magyar költségvetésből
fizetni. Igen, ez volt az
első. Már az volt a szándék, hogy uniós pénzből legyen, de a végén a magyar költségvetés.
Egyébként ezt lehet egy kicsit tágabb keretben is szemlélni. Tehát a magyar stratégia, mert ezt egy stratégiának lehet mondani, az uniós pénzekkel kapcsolatban az, hogy az összes pénzt az utolsó eurócentig sikerüljön leszerződni, és nem csak leszerződni, hanem ki is fizessék. És a stratégia az, hogy minél több pénzt, minél gyorsabban leszerződni, jóval a lehetséges keret fölött, mert hogyha esetleg adódik szabálytalanság, vagy olyan visszásság, amit az Olaf vagy a bizottság feltár, még akkor is be lehet nyújtani, utófinanszírozás van, ugye be lehet nyújtani a számlákat úgy, hogy a 100%-át, vagy majdnem a 100%-át a rendelkezésre álló keretnek fel lehet használni. Tehát ez a stratégia, ami nem a minőséget, hanem inkább a mennyiségi szemléletet tükrözi, hogy minél gyorsabban, minél több pénzt leszerződni.
És azon gondolkodom, hogy mindig, ha az Európai Unió és Magyarország viszonyáról beszélünk, akkor egyrészt a botrányokról, a vétókról és ezekről a politikai vitákról, meg támadásokról beszélünk, de másodszorban mindig a pénzről beszélünk. És ugye most már 21 éve vagyunk az Európai Unió tagja, hát ezzel a szépen fölnőtt egy generáció, felnőtt emberek lassan kimennek az egyetemről, sajnos nem Magyarországon, általában külföldi egyetemekről. Tehát elég hosszú idő. Azt keresem, hogy mi a minőségi hatása annak, hogy mi egy ilyen Európai Unióhoz tartozunk, ahol jó, hogy a pénz fontos, hiszen azért van a támogatás, hogy a frissebben felvett országok felzárkozzanak az európai átlaghoz tudásban, minőségben, kereskedelemben, ingatlanpolitikában, iparban, iskolázatságban, egészségügyben, stb. És ennek hol a nyoma? Szóval
az uniós pénzekre úgy tekinteni, mint hogyha azok elhoznák a Kánoánt, ez egy saját magát téveszti meg vele az ember. Viszont azért elég jelentős az uniós pénzeknek a bruttó termékhez képest az aránya, tehát ilyen 4-5% átlagosan. Hogyha ezt hozzáveszünk még a külföldi beruházásoknak az értékét átlagosan, és a külföldi munkavállalóknak a hazautalásait, akkor a GDP-nek nagyjából a 10%-a az, ami ilyen külső finanszírozási forrásként évi átlagban érkezik Magyarországra. Na most az, hogy hogyan hasznosulnak a pénzek, az a kulcskérdés. Ugye hosszú távú megtérülése az oktatásba, egészségügybe, kutatási infrastruktúrába való befektetésnek van, és itt nagyon fontos az emberi erőforrás, a humán tőkének a fejlesztése. Az infrastruktúrális fejlesztés is fontos, ugye nagyon sokféle infrastruktúrális fejlesztés, autópályák, vasutak épültek, szennyvíztisztítók uniós pénzből, de nem csak nálunk, hanem a közép-európai térségben is van egy erőteljes preferencia a látványos, könnyen, politikailag jól eladható infrastruktúrális fejlesztések irányában.
Ezeknek van eredmény, számtalan település megszépült, és rájuk fért, és rendezett környezet lett. Különösen a Dunántúlon látom, ott sokkal erőteljesebben, hogy ezeket a pénzeket sikerült jól felhasználni. Ebből a szempontból, hogy a környezet egy kicsit fejlődött, de más nem.
Igen, ez nem baj természetesen, csak az arányok vannak egy kicsit eltolódva. Ami a hosszú távú gazdasági fejlődést és a feljebblépést, ugye a gazdasági feljebblépést jelenteni, az a, nem mondok újat, az oktatás, egészségügy, kutatás.
Pontosan ezek a fundamentális alapjai a társadalom fejlődésének. És mind a három terület, ha csak ezt a hármat, oktatás, egészségügy, kutatás, fejlesztés, ezeket lábbal tiporja ez a kormányzat.
Hát, sőt, az a helyzet, hogy amikor ilyen típusú ajánlásokat tesz, mondjuk az Európai Bizottság, ugyanis évente kapunk, mint az Európai Bizottság egy agytrözt lenne, folyamatosan figyelemmel követik az összes szakpolitikai folyamatot Magyarországon, és az alapján készítenek minden országnak egyébként, tehát nem csak Magyarországnak, hanem minden tagállamnak országspecifikus ajánlásokat, amelyek reagálnak azokra a problémákra, amik az adott országban vannak. És egyre inkább azt lehet tapasztalni Magyarországon, hogy ezeket gyakorlatilag utána úgy átpolitizálja a kormány, hogy utána a magyarországi kommunikációban már egyébként nem kötelezően végrehajtandó ajánlások úgy jelennek meg, hogy Brüsszel le akarja nyomni a torkunkon azt, hogy nem tudom én, mi legyen, ez legyen, vagy az legyen.
Holott ezek csak javaslatok.
Ezek javaslatok, és ezekben nagyon sokszor olyan dolgok szerepelnek, mint amilyenek már elhangzottak, de szerepel például olyan is, és aztán soha nem reagál semmit rá a magyar kormány, hogy a fosszilis energiahordozókra egy kicsit talán diverzifikálni kéne más irányba. Vagy a szociális védőhálót meg kellene erősíteni, és erre rendelkezésre állnának uniós források nagyobb mértékben, hogyha a nemzeti politika, a nemzeti kormány úgy döntene, hogy ez a prioritás. Tehát egy csomó olyan van, amelyet kimutatnak az európai intézmények elemzései, hogy Magyarországon végre kéne hajtani szakpolitikai fordulatként, de ezekből rendszeresen csak olyanok kerülnek kiemelésre, amelyek aztán a magyar politikai kampányok részeibe jól beilleszthető. Tehát például, hogyha nem tudom, az energiatámogatási rendszerről készül egy elemzés, és akkor valami alternatívát felvázolna az Európai Bizottság, hogy szerintük hogyan lehetne átalakítani, akkor az rögtön úgy jelenik meg mondjuk a magyar közbeszédben, hogy el akarják töröltetni a rezsicsökkentést Magyarországon, mintha ezt egy kötelezően el akarnák venni. Holott valójában arról van szó, hogy egy szakpolitikai elemzés alapján eljutnak valami következtetésre, amivel ha nem ért egyet az adott nemzeti kormány, akkor egyébként nem kell végrehajtani, de mondom, egy ilyen gellert vesz az egész történet, és a magyar politikában már úgy jelenik meg, hogy ez kötelező. De ami még fontos e tekintetben, hogy a 2020-as években kifejezetten az Európai Unió létrehozott egy pénzügyi eszközt a post-covid helyzetre, ez volt az úgynevezett helyreállítási alap.
Igen.
Ez rengeteg pénz, mert ez majdnem megduplázta az Európai Unió költségvetését, mert egy 1000 milliárdos nagyságrendű költségvetésből még egy 750 milliárdos extra hozzá lett csapva euróban mérve természetesen.
Ez a covid okozta károk
post-COVID helyreállítása, amiből Magyarország eddig nulla forrást tudott mozgósítani, hiszen az egész a jogállamisági eljárás alá, tiltása alá esik. És miért emelem ki ezt? Mert kifejezetten ezeket a post-covid pénzeket arra lehetett felhasználni, hogyha legközelebb válságba kerül az ország, akármelyik ország, akkor ellenállóbb legyen. Például azzal, hogy az oktatási rendszerét megerősíti, az egészségügyi infrastruktúráját, vagy azt a humántőkét, aki az egészségügyben dolgozik, azt megerősítse, digitális átállás jobban menjen, zöld átállás jobban menjen, fosszilis energiahordozókról le lehessen jönni nagyobb mértékben, mint ahogy eddig sikerült, hadd ne soroljam. És erre ott van benne a pénz.
Amihez nem jutunk hozzá.
És nem jutunk hozzá azért, mert a politikai vitáknak a megoldására én úgy látom, hogy az utóbbi egy-két évben még a szándék is elfogyott, igen, hogy egyáltalán megegyezés szülessen.
Olyan, mintha ez a kormány lemondott volna már ezekről az összegekről.
Szerintem ez egyébként
januárban buktunk el 1 milliárd eurót, most a következő évben megint elbukunk, mert ugye ezek időhatárokkal lehívható összegek, és ha jól látom, szépen fogy a lehívható, amit nem kaptunk meg, már ezeket végleg nem kapjuk meg. El tudják képzelni, hogy ez a kormány azt mondta, hát ez most már úgy sem megy nekünk, nem is foglalkozunk.
Ebben a költségvetési ciklusban azt hiszem kijelenthető, hogy lemondanak róla, de valójában nem mond le róla Orbán Viktor, mint ahogy azt nyilvánvalóvá tette néhány héttel ezelőtt, amikor azt mondta, hogy ő egy következő uniós költségvetéshez, már ha persze ő lesz a miniszterelnök akkor, amikor erről beszélgetni fognak, és az nem most lesz, nem jövő tavaszig lesz, hanem utána.
27.
Igen, tehát ez még egy, hogy mondjam, még lesz addig egy magyarországi választás, amin eldől, hogy ki fog ott ülni annál az asztalnál, de azt mondta Orbán Viktor, hogy ő csak akkor járul hozzá egy következő uniós költségvetéshez, ha visszaadják neki azokat a pénzeket, amiket Magyarország ebben a ciklusban egyébként pont az Orbán kormány politikája miatt nem kapott meg. Tehát én azt gondolom, hogy ott egy zsarolási potenciál fog előjönni, amit elég nyilvánvalóan kitett az asztalra a miniszterelnök, tehát nem nekem kell ezen spekulálni, ő maga mondta el, hogy mit fog csinálni, ha lesz rá lehetősége. Tehát én azt mondanám, hogy a szándék az megvan arra, hogy valamikor a végén majd tartsa a zsákot, hogy kérem szépen vissza a pénzt, de ha reálisan nézzük, akkor szabály szerint 1 milliárd már a múlt év végén elment, 1 milliárd ennek az évnek a végén, ha nem történik semmi, akkor elmegy, és ennél sokkal nagyobb nagyságrendnek számít a már említett helyreállítási pénz. Ugyanis a helyreállítási pénzek azok egy sokkal kötöttebb időtávon kell, hogy elköltésre kerüljenek, mégpedig 2026 második fél évében jár le ez a határidő. Tehát az most, ha akárhogy nézzük, egy év múlva van.
Igen.
És hogyha egy év múlva hogy addig nem sikerül ezeket feloldani, sőt, elkezdeni elkölteni, és megpróbálni minél többet ebből elkölteni, akkor ez a pénz, ami 10 milliárd, nem 1 milliárdról beszélgetünk, hanem 10-szer annyiról, mint amit elvesztettünk, az a 10 milliárd megy a levesbe hivatalosan. És akkor az egyetlen eszköze Orbán Viktornak utána valóban már csak a vétózsarolásos lehetőség.
Amit ki fognak valószínűleg bekelni, mert nyilván látható, hogy a végtelenség az Unió nem akarja ezt a vétó lehetőséget fenntartani, mert lassan megbénítható a működése a bizottságnak, vagy akár a parlamentnek, de ez egy másik kérdés. Nekem eszembe jutott egy nagyon konkrét dolog, elég jelentős pénzt kaphatott volna Magyarország, és más országok is megkapták, a lakások szigetelésére, hőszigetelésére, mert Magyarországon borzalmas állapotban vannak főleg a régi építésű lakások. Ezt az összeget, ha jól tudom, Magyarország megkapta, és akkor még Lázár János miniszterként ezt a pénzt átcsoportosította a középületek szigetelésére, és így a lakóépületek szigetelése nem valósult meg. Ezekkel a stiklikkel nem csak arról van szó, hogy elveszítettünk pénzt, hanem másra használta fel Magyarország bizonyos Európai Uniós támogatások összegét, mint ami célzottan, akár az ajánlásban, akár logikus lett volna. Én legalábbis így látom.
Ennek a kérdésnek a részleteit, vagy ügynek a részleteit én nem ismerem, de amit jól, ha így van, akkor azt tudom mondani, hogy ebből látszik nagyon jól, hogy igazából az Európai Unió sok tekintetben egy keretet teremt, és azon belül a nemzeti kormányoknak a mozgástere az, hogy hova teszik a prioritásokat, és ők ezen belül mire, hogyan szeretnének fordítani összegeket, azért mindenképpen megvan. Tehát ebben van egy autonómia, ez nem az van, hogy minden forint vagy euró címkézve lenne egészen pontosan, hogy az hogyan kerüljön felhasználásra, tehát ebben van autonómia, és ezért múlik nagyon sok azon, hogy mondjuk, nem tudom én, egy portugál kormány úgy dönte, hogy szociális bérlakás építésre fordítja ezeket a pénzeket, a magyar kormány meg úgy dönt, hogy valami teljesen másra, ami az ő prioritásait tükrözi. Megpróbálni mondjuk esetleg a akkumulátorgyárakra fordítani a zöld átállással kapcsolatos pénzeket. Csak hogy mondjak egy példát.
Minden esetre az uniós pénzek felhasználása tekintetében van mozgástere minden tagállamnak, de azért a bizottság előír egy keretet, amin belül
nyilván elvárásai vannak.
Elvárásai vannak. Például a mostani költségvetési ciklusban a gazdaságfejlesztésre fordítható forrásoknak a 60%-át a leghátrányosabb helyzetű 4 régióban kell elkölteni. Tehát ez egy olyan címke, amit nem lehet megkerülni. Szintén vannak előírások arra, hogy környezetvédelem, digitális átállás, zöld átmenet tekintetében mekkora arányban kellene ezeket a pénzeket költeni, de ezen belül viszont elég nagy a mozgástér. És ezt érdemes látni, hogy egyrészt utófinanszírozás van a projektek, igen, programok többségénél, tehát utólag kell a számlákat benyújtani, mondjuk így egyszerűsítve Brüsszelnek, és akkor ők ezt utólag kifizetik. Másrészt pedig azt is érdemes nézni, hogy ezek a források, a külső gazdaságfejlesztési források, hogyha az országnak jó lenne az állapot abban az értelemben, hogy tartósan magas gazdasági növekedést produkálna, a költségvetés is jó lábakon állna, akkor nem is biztos, hogy szükség lenne ezekre a forrásokra, tehát hazai pénzekből is ezeket a fejlesztési programokat meg lehetne valósítani. Nyilván most egy olyan ideális állapotról beszélek, ami nem adott, de azt látni kell, hogy az uniós forrásokra appellálni, és arra utalni, hogy ezeknek a pénzeknek a Magyarországra áramlása megoldhatja a gondokat, pont az utóbbi 20-21 év mutatja, hogy nem. Mert hogy ezeknek a forrásoknak a felhasználása intézményi problémák miatt, politikai, manipulációs ügyek miatt, és egyéb, most nem akarom nagyon részletesen ezeket kifejteni, de egyéb olyan problémák miatt, amelyek a forrás felhasználás hatékonyságát csökkentette, nem oldottak meg olyan kérdéseket.
Az integrációnak mennyire mondjuk az, hogy határköve vagy mércéje az, hogy egy ország mikor tud kapcsolódni a valutaunióhoz. Mert hogy az Európai Unió, illetve az euró bevezetése, az mindenképpen egy gazdasági küszöb, ugye tudjuk, hogy megfelelni. Magyarország állt már közel ehhez a dologhoz. Valószínűleg, hogy az Orbáni gazdaságpolitika egyre távolabb viszi, vagy erre játszott rá az árfolyam különbséggel való játék jelentős mozgásteret adott a Magyar Nemzeti Banknak. Látjuk, mi lett belőle. Eddig körülbelül 500 milliárd eltulajdonított összegről hallunk. De már ott tartunk, hogy jövőre Bulgária is csatlakozni fog ehhez. Szóval ez egy ilyen nagyon misztifikált dolog, vagy pedig tényleg egy mérő, egy határpont, hogy akkor átléptünk valamit? Vagy maradunk itt az előszobában?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ha megnézzük, hogy mely közép-európai gazdaságok nem vezették be még az eurót, ugye nincs a lengyeleknél, nincs a cseheknél, nincs Magyarországon, Romániában és Bulgáriában. Ezek a legnagyobb közép-európai gazdaságok. Uh-huh. Az eurózónába belépés az egy sor olyan gazdaságpolitikai korláttal jár, amit aztán nem lehet felülírni. Például ugye az önálló monetáris politika az kikerül a hazai jegybank.
Ahogy látom, hogy mit csinált a jegybank, de bárcsak ez történne végre.
Az Európai Központi Banknak lesz a felelőssége.
Igen, elég a lopásból, urak.
Árfolyam politika is kikerül a hatókörből. És a költségvetési politikára is nagyon erőteljes hatása van, hiszen az eurozóna tagságnak van egy fontos költségvetési pillére is, ami ugye a Maastrichti kritériumok, illetve hát azon kívül még a belépéshez, azon kívül még van egy csomó egyéb, a gazdasági kormányzás, unió gazdasági kormányzása az utóbbi 10-15 évben egyre szűkebb mozgásteret szab az eurozóna tagországainak a költségvetési politika tekintetében. Nagyon egyszerűen fogalmazva, nem lehet túltköltekezni, nem lehet túlságosan eladósodni, mert ugye ez az egész eurozónának a stabilitását fenyegeti. És pontosan ez az oka annak, hogy az Orbán kormány a gazdasági nacionalizmustól vezérelve, és a saját gazdaságpolitikai mozgásterének a fenntartása, illetve szélesítése érdekében nem vette napirendre az euró bevezetését. Egyébként a legközelebb a kritériumok teljesítéséhez a 2010-es években jártunk, és pont. Pont ez az érdekes ebben, hogy az Orbán kormány felismerte a 2010-es évek elején, hogyha az unió gazdasági kormányzásához és ezekhez az elvárásokhoz igazodik, csökkenti az államadósságot, a költségvetési hiányt szintén csökkent, illetve 3% alatt tartja, akkor az uniónak nem lesz lehetősége olyan szankciókkal élni, amelyeket egyébként mondjuk egy túlzott deficit eljárás során megtehetne. És ez az oka annak, hogy az Orbán kormány a gazdasági mozgásterét úgy tudta növelni, hogy közben az uniós elvárásoknak a Covid-ig minden szempontból igyekezett megfelelni. Még ugye az alkotmányba is bekerült az, hogy az államadósságnak a szintjét csökkentette. Tehát ez egy nagyon érdekes paradoxon. A 2020 óta, a Covid óta ez már nem áll fent. Ugye 2020-ban a Covid válság kezelése miatt az Európai Bizottság úgy döntött, hogy az összes ilyen költségvetési korlátot elengedi átmenetileg, állami támogatásokra vonatkozó korlátokat is átmenetileg feloldotta, és onnantól kezdve az, ami a 2010-es években vonatkozott az Orbán kormány gazdaságpolitikára, az most már nem. Az most már nem áll.
Na, az euróhoz azért azt érdemes hozzátenni, hogy ez nem csak, hogy egyáltalán oda belépjünk, az nem egy gazdaságpolitikai döntés csak önmagában, hanem mindenképpen egy politikai stratégiai döntés arról, hogy hogyan látja egy politikai elit az ország sorsát hosszú távon az európai integráción belül. Erre jó példa, hogy a baltiaknál sem csak arról szólt, hogy neki gazdaságilag ez mennyire éri meg, hanem nyilvánvalóan arról szólt, hogy így tudják magukat minél jobban beágyazni egy olyan nyugati szövetségi rendszerbe, ami akkor most már nem csak a NATO tagságról vagy az EU tagságról szól, hanem az eurozóna tagságról, hogy ne lehessen őket már az oroszok által onnan többet kiszakítani. Igen. Magyarországon az a fő kérdés, látva azt, hogy az Európai Unió jövőjével, reformjával kapcsolatos elképzelések milyen irányba mutatnak, és ezek mind afelé mutatnak, hogyha lesz egy többsebességes európai integráció, úgy viszonylag hivatalosan is, nem csak így ki nem mondva, ahogyan alakul, akkor minden egyes forgatókönyv, és mondjuk 2030-as évekre szerintem ez reális, hogy majd valami hasonlóról beszélgessünk, arról szól, hogy a legbelsőbb mag, a mag Európa, az az eurozóna formáját fogja fölvenni, vagy azokat a vonalakat fogja követni, akik az eurozónán belül is vannak. Tehát hosszú távon, hogyha kimarad Magyarország az eurozónából, akkor nem csak azokat a döntéseket kell mérlegelni, hogy akkor, amiket a Gergő elmondott, hogy a nem tudom, monetáris politika szabadsága az most akkor megmarad, vagy nem marad meg, hanem azt is, hogy az ország akar-e hosszú távon Európa magjához tartozni, vagy úgy képzeljük el Magyarország jövőjét az európai integráción belül, hogy ugyan bent vagyunk, de annak valahol a második karimáján, vagy a harmadik rétegében akarunk helyet foglalni. Tehát szerintem egy nagyon fontos, ez egy politikai, stratégiai kérdés is, és nem csak egy gazdasági. És hogyha egy gazdasági szempontot viszont hozzátehetek, hogy nem csak azokhoz érdemes mérni Magyarország teljesítményét, akik végül beléptek a régiónkból az eurozónába, hogy vannak ilyenek Szlovéniától Szlovákiáig, tudunk
Horvátország
mondani példákat, hanem össze lehet hasonlítani a teljesítményt mondjuk, vagy azt, ami történt az adott pénznemmel, mondjuk olyan országok esetében, akik az EU-ban benn voltak, velünk együtt léptek be, de mégsem vezették be. És a csehek erre egy jó példa, és a kötetben van egy tanulmány pont az eurozónás tagságról, meg hogy miért nem lépünk be, és hogy ennek milyen következményei vannak, és ez a tanulmány kifejezetten szépen bemutatja a cseh koronával összevetve, hogy bár ezt nem olyan sokan tudják Magyarországon, de a cseh korona ma többet ér az euróval szemben, mint 20 évvel ezelőtt. Hmm. Tehát nem mint tavaly, vagy nem mint fél évvel ezelőtt, hanem, vagy nem mint 5 évvel ezelőtt, hanem mint 20 évvel ezelőtt. Míg ugye a könyvírásakor megnéztük, hogy 2004. május 1-én hol állt a forint az euróval szemben, és 250 forinton volt egyébként a euró árfolyam, és most meg örülünk, ha 400 alatt van, néhány napig, vagy néhány hétig, benéz 400 alá, az egy örömhírnek számít, tehát nyugodtan mondhatjuk, egy több mint 50%-os leértékelődésen ment keresztül a forint, és amiért ezt az egészet elmondtam, az az, hogy ez nem volt törvényszerű. Igen. Hát a cseheknél a sok kormány volt Csehországban a 20 év alatt, de valahogy ez egy prioritás volt, hogy a cseh korona vásárló értékét, azt meg kell őrizni, vagy akár erősíteni is kell az euróval szemben. Nálunk pedig egy ellentétes irányú folyamat zajlott le, de itt is mit jelent ez? Azt, hogy az Európai Unió nem kötelező jelleggel, vagy törvényszerűen jelenti azt, hogy akkor a te pénznemednek, valutádnak el kell értéktelenednie az euróval szemben, hanem sok-sok 20 éven keresztüli gazdasági és politikai döntés eredménye az, hogy egy pénzzel végül mi történik, és hát a csehek erre a legjobb példa, hogy lehetett volna ezt másképpen is.
Annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy sokszor az az egyik fő érv az eurózóna csatlakozás ellen, hogy ugye az árfolyampolitika az úgy elvész, és az export versenyképessége az országnak sérül, mert ugye, hogyha a forint leértékelődik az euróval, meg a dollárral szemben, akkor az az exportnak jó, az importnak már kevésbé. Itt van Csehország, amelyeknek nagyon hasonló a gazdaság szerkezete, ugyanúgy egy függő piacgazdaság, ugyanúgy a külföldi beruházóknak a jelenlétére számít. Ennek ellenére export versenyképessége nem veszett el az utóbbi 20-25 évben, ugye továbbra is a második legnagyobb egyfőre jutó GDP-vel rendelkező ország, Magyarország a harmadik helyről visszacsúszott a 7.-8. környékére. Tehát ez egy jó ellenérv, hogy stabil, kiszámítható makrogazdasági politikával, illetve a jegybanknak a csehek esetében egy nagyon erős elköteleződése volt az infláció letörésére, illetve az inflációnak a kordában tartására. Ezzel lehet egy olyan bizalmi tőkét is felépíteni, ami a külföldi beruházókat is vonzza, és hogy a külföldi beruházók érkeznek, az azt jelenti, hogy a helyi nemzeti fizetőeszköz is ugye felértékelődik. Nálunk ez nem így történt, ez egy teljesen más pálya.
Sőt, mint hogy
még annyit szeretnék mondani, hogy árnyalnám egy kicsit a képet, ugye Svédországban és Dániában sincs euró.
Igen.
És nem is lesz a belátható időben, mind a két ország mond egy ilyen opt-out-tal ebből a lehetőségből nem kér. És akkor felvetődik a kérdés, hogy ez miért nem járható út a közép-európai országok számára. Lehet, hogy járható, kérdés az, hogy mennyire fenntartható. Ugye a svéd és a dán gazdaság az európai gazdasági centrumban található, nagyon jól beágyazva a különféle globális értékláncokba, és nem a periférián, hanem a központban, a magban. Míg a közép-európai térség az egy félperifériás-perifériás térség, ugye függő piacgazdaságok, ezért hosszú távon az a bizonyos bizalmi tőke és kiszámíthatóság, amit egy eurozóna tagság adna, valószínűleg jobban fenntarthatóvá tenni a gazdasági pályát. Ugye nagyon fontos a kiszámíthatóság ebben az esetben.
És de még talán egy utolsó dolog ez az eurós témához, hogy egyébként a magyarok szeretnék-e, hogy legyen euró, és ezt több hullámban is fölmértük, mielőtt ezt a kötetet elkészítettük, és azt látjuk, hogy tényleg sok éves távlatban is 60-65% körüli stabilan az euró bevezetésének a támogatottsága Magyarországon, és ez az euroszkeptikus propaganda ellenére sem csökkent, sőt, mi azt láttuk, hogy egy néhány százalékponttal még az utóbbi 2-3 évben nőtt is az euró bevezetésének a támogatottsága, talán nem függetlenül attól, hogy esetleg sokan tapasztalták azt, hogy a válságos időszak azt jelenti, hogy a forint sokat romlik az euróval szemben, el tud szabadulni 3,50-ről 400-ra egy fél év alatt, vagy egy év alatt, hogyha ha úgy alakul, vagy akár az is, hogy az eurozónán kívül azért előfordulhatnak 25%-os inflációs időszakok, igen, és amelyek az eurozónában pedig nem.
Igen, megértük, és hát ugye Magyarországon hatalmas tömegeket érint a devizahitelezési botrány, ami szintén ennek az árfolyam játszmának az eredményeként jön létre, ahol borzasztó bukások voltak. Igen, egy megjegyzés. Olvasom a minap, hogy Lengyelország felzárkózott, és már a német gazdaság hat sarkában jár, annyira felerősödött, ott sincs euró egyébként, jobban gazdálkodnak valahogy a pénzekkel. Lehetséges, hogy a Tusk kormány óta valóban hozzájutottak azokhoz a forrásokhoz, amelyeket szintén nem tudtak korábban a Kaczynszki alatt, vagy ez valami más természetű dolog lehet, bárcsak, hogy mi vár ránk, ezt a dolgot vetem fel, hogy a lengyel példát tudjuk-e másolni, ha egy kormányváltással nálunk is megérkeznek bizonyos összegek, amik hiányoznak.
Ezt nem tulajdonítanám az uniós forrásoknak. Az a tény, hogy a lengyel választások után az Európai Bizottság viszonylag hamar felszabadította a felfüggesztett forrásokat, de a lengyel gazdaságpolitika jóval nagyobb folytonosságot mutat kormányok között, aha, vagy kormányokon átívelve, mint amire egyébként gondolnánk. Tehát az előző Tusk kormánynak a gazdaságpolitikáját, mert úgy értem azt, ami a 2007-2015 közötti,
igen,
kormány volt, azt lényegében némi finom hangolással, hangsúlymódosítással folytatta Kaczynszkijék, illetve Morawiecki kormány. Annyiban erősítette a korábbiakat, hogy Magyarországhoz hasonlóan igyekeztek a bankszektornak a hazai tulajdonlását erősíteni, és feldolgozóipari beruházásoknak a támogatására nagyobb hangsúlyt fektettek, de ők ugyanakkor olyan magas hozzáadott értékű külföldi beruházókat igyekeztek vonzani, ami pont a magyar példa esetében nem állja meg a helyét. Tehát van egy nagyon erős folytonosság, ott is van egy nemzeti tőkés osztálynak a felkarolása, építése, de ugye más dimenzióról beszélünk, egy majdnem 40 milliós hát piacról. Igen. De az viszont elős túlzás, hogy a német gazdaság szintjét ostromolnák. Ez egy erős túlzás, aha, azért attól még nagyon messze vannak. Viszont az fontos látni, hogy a közép-európai térség felzárkózott a dél-európai térséghez. Tehát az EU-nak most már van két fél perifériája, a dél-európaiak, akik stagnálnak az utóbbi 20 évben, kisebb-nagyobb kivételekkel, és a közép-európaiak, amelyek viszont különböző sebességgel ugyan, ugye Magyarország itt az egyik leglassabb, Szlovákia mellett egyébként, amelyik felzárkozott az ő szintjükre. Az a nagy kérdés, hogy ez a félperiféria és a központ vagy a mag országok közötti viszony hogyan fog alakulni a jövőben.
Már most több lépcsős, igen, az EU tulajdonképpen gyakorlatilag.
Ez talán még a konkrétumok szintjén azt érdemes elmondani, hogy tehát a régión belül ez a felzárkózási verseny hogyan zajlik, honnan indultunk és hova jutottunk el 20 év alatt, 21 év alatt. 2004-ben, amikor beléptünk, és 10 ország belépett ugye egyszerre, akkor Magyarország GDP egyfőre jutott GDP tekintetében a harmadik helyen volt, és csak
a belépők során.
Szlovénia és Csehország.
Szlovénia és Csehország után Magyarország jött akkor.
2004.
Igen. És a 2023-24 körüli adatok már azt mutatták, hogy Magyarország a hetedik, már csak regionális.
Ebben a 10 országban mérve.
Igen, és az jól látszik, hogy többen elmentek mellettünk. Például a lengyelek egy jó példa, akik 2004-ben még mögöttünk voltak, a utóbbi néhány évben pedig már a gazdasági eredmények egyfőre vetítve is, nem hogy összességében, hanem egyfőre vetítve is már erősebbek, mint a magyar esetben, és ugye ott azért volt több olyan kormányváltás is, amely egy-egy kormánynak akár 8 éves időszakát is jelentette, tehát nem úgy néz ki, mint a magyar esetben, hogy volt 6 évnyi kormányzás, amikor MSZP volt kormányon, és aztán végül is az uniós tagságunknak a java részét azt a Fidesz alatt élte le az ország, hanem itt tényleg jóval kiegyenlítettebb politikai váltó gazdaság volt.
Többi országban.
Igen, és Lengyelországban is, hozzánk képest, és ez a gazdasági teljesítmény annak ellenére is, hogy tehát volt ott hosszú Kaczynszkis időszak, volt ott hosszú Tuskos időszak, összességében eredményesebb volt gazdasági szempontból, mint amit a magyar politikai elit 20 év alatt össze tudott hozni.
Még egy utolsó kérdés, tudom, hogy csak 3 perc van hátra, de legalább pendítsék meg nekem. Van elvárása, ajánlása az Európai Uniónak mondjuk egy országgal szemben a szociálpolitikáját illetően, a társadalmi különbségek kiegyenlítését illetően, mert hatalmas szakadékok nagyon nyílik a társadalmi olló Magyarországon is, vagy ez is a nemzetállamnak a saját joga eldönteni, hogy adott forrásokból erre mennyit fordít?
Erről is szól egy fejezet a kötetünkben. Andor László volt uniós biztos írta, aki pont ezért a területért felelt az Európai Bizottságban, és pont azt mutatja ki, hogy ezen a téren kifejezetten egy divergencia figyelhető meg az európai mainstreamtől, ami azt jelzi, hogy egyébként az Európai Unió által rendelkezésre álló szociális pénzeket is elég kis hatékonysággal költöttük el, illetve a szabályozásban is az látszik, hogy a magyar kormány kifejezetten nem az egyenlőtlenségek csökkentésére, hanem az egyenlőtlenségek növelésére alkalmas közpolitikákat fogadott el ebben az időszakban. Az Európai Bizottságnak külön dedikált európai szociális alapja van arra, hogy szociális intézkedéseket finanszírozzon. Ilyeneket egyébként a helyreállítási alapból is lehetett volna eddig finanszírozni, hogyha hozzáfértünk volna, de egyébként ebben valóban a nemzeti kormányoknak egyébként több mozgástere van, mint mondjuk gazdaságpolitikai intézkedések terén.
Nem szólhat bele az EU, hogy építsünk-e szociális lakást, bérlakásokat, vagy nem, vagy építünk, vagy nem.
Nem, erre nincsen mandátum. Annyit tennék hozzá ahhoz, amit András elmondott, hogy az Európai Uniónak a legeslegfontosabb célkitűzése a versenyképességnek a növelése. És az összes ajánlást, amit a tagállamoknak tesz a bizottság, ezt e köré igyekszik
egészségügyi megfogalmazni. Oktatástól kezdve szociálpolitikán át, iparpolitikán.
Visszatérnék ahhoz, amit percekkel ezelőtt mondtam, hogy a hosszú távú versenyképességnek a megalapozásához szükség van oktatásba, egészségügybe, kutatási infrastruktúrába beruházni, mert az fog megtérülni hosszabb időtávon. És persze ehhez a társadalmi kohézió és az egyenlőtlenségek csökkentése is, társadalmi mobilitásnak a lehetőségeinek a szélesítése is hozzátartozik.
Hát most végig gondolom ezeket a területeket, mennyire hanyagolt el ez a kormányzat, mennyire visszafejlődtünk a tudományos élettámogatásában, az oktatás fejlesztésében, az egészségügy fejlesztésében, nem különben a szociálpolitikában, akkor nem tudom hány évre lesz szükség a felzárkóztatáshoz, ha egyáltalán van miről beszélnünk. Mindesetre a könyvük a 20 év az Európai Unió, hamarosan angolul is megjelenik, és ezt a 20 évet most már hát ezzel a dologgal végig lehetett tekinteni. A következő 20 évre nem vállalkoznék. Nagyon szépen köszönöm Bíró Nagy Andrásnak és Medve Bálint Gergőnek, mindketten az ELTE Társadalom Tudományi Kutatóközpont főmunkatársa és a kötet szerkesztői főszerzői voltak. Köszönöm a figyelmet Sonfai Péter szerkesztő kollégám nevében. Minden jót, viszontlátásra, viszontlátásra.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.